A Nemzetközi Valuta Alap kihozta a legfrissebb előrejelzését az idei évre és a jövő évre is, és hát érdekesség, hogy javította az idei, de rontotta a jövő évi világgazdasági növekedési előrejelzését, de vajon a Valuta Alap mit látott, ami esetlegesen a jövő évre vonatkozóan sem annyira rózsás, és az ideit ugyanakkor miért javította? Kérdezem Tóth Gergő közgazdászt, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szia! Azt gondolom, hogy alapvetően a körülményekhez képest optimistább lett az IMF, legalábbis ez a frissített jelentése, illetve az ehhez csatolt összefoglaló kommentár. Én azt gondolom, hogy valamivel derülátóbb, mint volt októberben, és itt a vezető közgazdász egyenesen úgy fogalmazott, hogy jól távol vagyunk mindenféle globális recessziós jelzőtől, tehát úgy tűnik, hogy 2023 a stabilizálódás időszaka lehet gazdasági értelemben, meg is emelte globális gazdasági növekedés kilátásait. 2023-ban valószínűleg 2,9%-kal bővül majd a világgazdaság, ami 0,2%-ponttal haladja meg az októberi előrejelzést. Ugyanez lassulásnak tudható be az ide, vagy a tavalyi 2022-es 3,4%-os bővüléshez képest, és 24-re is csak 3,1%-ra gyorsul, de a globális recessziót azt a túlzásnak gondolja jelenleg a Valuta Alap, és alapvetően ami a jó hírek mögött áll, hogy az Egyesült Államok gazdasága jól teljesíthet, ott a reziliens belső fogyasztás az, ami támasztathat az amerikai gazdaságnak, illetve Kínával kapcsolatban is ugye jó hírek érkeztek, amit a modellbe be is épített az IMF, hiszen a járványügyi korlátozásokat elég jelentősen enyhítették az elmúlt időszakban, és ennek következtében a kínai gazdaságra vonatkozó növekedési előjelzéseket is érdemben megemelte az IMF. Ez konkrétan azt jelenti, hogy 3%-ről 5,2%-ra, tehát Kína lehet az egyik motorja a gazdaságnak, a világgazdaságnak, a másik pedig azt mondják, hogy India lehet, a két legnépesebb ország jól teljesíthet a világban, de az Egyesült Államok is ugye a 1,5% körüli növekedésre számíthat, ez az a tavalyi 2% körüli bővüléshez képest azért valamelyest visszaesést jelent, de elnézést, annyira azért nem borzalmas. Ami a kockázatokat illeti, értelemszerűen a ukrán-orosz háború az továbbra is egy kiemelt kockázat, elhúzódó inflációs várakozások vannak alapvetően, de a fogyasztói árak emelkedése idén 6,6%-ra lassulhat, ugyanez 0,1%-ponttal magasabb, mint az október előrejelzés, de 2022 egészét tekintve közel 9%-os volt a növekedés, és 24-re tovább lassulhat 4,3%-ra a fogyasztói árak növekedési üteme, tehát ez egy kedvező tendenciát mutat, és azt várják, hogy az inflációs helyzet, az inflációs ráták a országok 84%-ában alacsonyabb lehet 2023-ban, mint 2022-ben volt. Ez alól lehet, hogy mi egy ritka kivétel leszünk, hiszen itt valószínűleg Magyarországon a tavalyi évnél magasabb éves inflációval lehet majd szembesülnünk. És alapvetően azt látják, hogy a kilátások nem romlottak érdemben, amit jó hírként lehet apostrofálni a jelenlegi körülmények között, de kiemelik, hogy az infláció elleni küzdelem még azért nem ért véget, a monetáris politikának résen kell lennie, és azért az továbbra is nyomaszthatja a gazdasági kilátásokat, a növekedési dinamikát, hogy a monetáris politika továbbra is a szigorúbb arcát mutathatja, tehát az alapkamatok tovább emelkedhetnek, vagy magasabb szinten ragadhatnak, akár tovább is, mint azt korábban várták. Ez egy alapvetően új elem volt itt a frissített jelentésben. lefelé mutató kockázatok közé sorolták, amit az előbb ugye pozitívumként említettem, de alapvetően azért aggodalommal figyelik a Kína fellendülését, amelynek azért van egy kockázata, hogy megreked.
Abban mi a kockázat egyébként? Például az is lehet egy kockázat, hogy hirtelen túl sok energia kell nekik, és akár mondjuk földgáz árakban ez jelentkezhet újra, még inkább emelkedő árakkal, meg emelkedő kőolajárakkal?
Ezt nem részletezik, hogy emögött mi áll, vagy legalábbis a teljes jelentés nem sikerült még így, ugye hajnalba tették közé végig olvasnom, de korábban azért az már úgy felmerült különféle cikkekben, hogyha az inkább globális kockázat lehet, hogyha Kína nagyon felpörög, alacsony szintről a gazdasági növekedése érdemben megindul, akkor pontosan a nyersanyag árakra negatív hatással lehet, tehát az energiára, illetve más egyéb, akár építőipar, hogyha fellendül Kínában, vagy úgy igazán megindul, akkor ott bődületes kereslet tud egy pillanat alatt mutatkozni, és ezek az energiárak, vagy elég egyéb alapanyag árakra elég komolyan, vagy elég jelentős felfelé mutató kockázatokat képesek kifejteni, és ez úgy unblock a globális inflációs kilátásokra, illetve növekedési kilátásokra lehetnek hatással. Emellett említették még az ukrajnai háború eszkalálódását, illetve ami ugyancsak azt gondolom, hogy aggodalomra ott adhat okot, hogy a feltörekvő és fejlődő gazdaságok adósság helyzete, tehát elég komoly eladósodási hullám volt az elmúlt években Covid háború időszaka alatt, és hát ezekkel az adósság hegyekkel majd valamit küzdeni kell. Ugye ez 2008-2009-es válság után is problémaként jelentkezett, tehát ez lehet majd egy másodkörös hatása esetleg a Covid-nak, és ha a háború rendeződik, akkor a háborúnak. Ami érdekes a növekedési becsléseket tekintve, erről már egy pár adatot ugye itt az interjú elején elmondtam. A két szélsőség. A brit gazdaságra lehet, hogy sugorodás recesszió vár az idei év egészére, 0,6%-os visszaesést vár az IMF. A másik véglet érdekes módon pedig Oroszország a legnagyobb javulást, a legnagyobb pozitív irányú elmozdulást az orosz gazdasággal kapcsolatban tette az IMF. Októberben még 2,3%-os visszaeséssel számoltak az idei évben, ehhez képest most 0,3%-os bővülést várnak orosz gazdasággal kapcsolatban, és emögött azt írták, legalábbis én az összefoglaló röviden azt olvastam, hogy ugye a bevezetett a G7 által kezdeményezett olajár plafon jelenlegi szintje nem fogja várhatóan jelentősen befolyásolni az orosz nyersolaj export volumenét, és a kereskedelem iránya ugye megváltozik, ahogy ezt tapasztaltuk, és elsősorban abba az irányba fog majd menni az orosz kőolaj azok felé, az országok felé, amelyek nem vesznek részt ebben a szankcióban, és úgy gondolja az IMF, hogy ez fog nekik sikerülni, és meg fogják találni az alternatív útvonalakat, és ez gyakorlatilag egy elég jelentős GDP prognózis változást idézett elő, ahogy az előbb említettem. Hát a fő izgalmas pontok talán ezek.
Én arra az orosz gazdasági szerkezetváltásra azért kíváncsi lennék, ha persze valaha ezt meg lehet nézni részletesen, hogy nyugati cégek kivonulásával és a hadiipari termelés felfuttatásával vajon mennyire tolódott el a hadiipar felé egy kicsit az orosz gazdaság, illetve a saját belső gyártás felé. Vannak olyan vélemények, miszerint azért, mert ez is komoly tétellel szerepel, akár a lőszer, akár a harckocsi gyártás, vagy más fegyverek gyártása is az orosz gazdaságban. Tóth Gergő közgazdásszal beszélgetünk. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm, szép napot mindenkinek!